Eszem két hete volt pont, hogy eszembe jutott az a régi gondolat, nagyon régen hallottam a Papantitól, hogy nem akarok semmi újat mondani nektek, semmi olyat, amiről ne tudnátok, amiről nem hallottatok volna. Kicsit rémüljetek is meg, ha valaki azzal áll elő, hogy most valami nagyon újat mondok, mert nincs semmi új, minden ott van megírva, mindent láttatok, hallottatok, csak egy kimeríthetetlen tárház van előttünk, az Isten igéje, aki mindig tud újat és újat mondani magából. És én most tényleg egy nagyon olyan dolgot fogok előhozni, ami, talán nem szép szó, de azt mondom, közhelyé tud válni az életünkben, vagy úgy tudjuk megélni. Amikor arról beszélgettünk pár héttel ezelőtt, hogy itt legyen egy, mondjuk úgy, hogy beszélgetésindító, akkor egyszerűen megszólalt bennem egy ige, Máté Evangélium 23. részéből, és egy nagyon-nagyon, gyertek be! Nagyon-nagyon egyszerű, kis rövid töredék, nem is a konkrét szöveg környezetéről akarok majd beszélni, ez pedig így hangzik, felolvasom bár. Nem kell. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok. És én azt merem mondani, hogy ez számomra olyan közhelyszerűvé tud válni az évek során. Mert olyan természetes. Mert olyan benne vagyok. Én azt szeretném, hogyha egy kicsit körbejárnánk, hogy mit is mond erről a Biblia, és valóban, ahogy Zoli reggel mondta, ezt a témakört vinnénk tovább napközben. Hogyha ha megindítaná a gondolkodásunkat, megindítaná a szívünket, hogy vajon valóban csak közhelye, vagy van valami, amit olyan természetes módon élek, hogy már nem is tudom, mit tartalmaz. Mennyire valóságos ez? Az első kérdésem valójában magamnak tettem fel, hogy az, hogy testvérek vagyunk mindannyian, az csak olyan szimbolikus, vagy valami valóságos dolog, szóval ez egy olyan hasonlat lenne. Meglepő módon az evangélium nagyon keveset beszél erről. Óriási kontraszt van, az evangéliumban néhány helyen fordul elő a kifejezés, és aztán annál többször és természetesebb módon, majd az apostolok cselekedeteibe, meg Pál leveleibe, tehát általában a levelekbe. Hogy kezdődik? Számomra, ahogy kerestem az igét, feltűnt első helyen a Máté evangéliumának a 12. részéből egy történet, ami ugye valami olyan, hogy Jézus egy sokasághoz beszél, és egyszer csak megjelenik a családja. És szólnak neki, íme itt van az anyád, és itt van az apád. És Jézus egy nagyon meglepő módon reagál erre. Azt mondja, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Kinyújtotta a kezét a tanítványai felé, és azt mondta, íme az én atyám, és az én anyám, és az én testvéreim. Aki cselekszik, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Vegyetek észre valamit, egyetlen egy dolgot kvázi definiál Jézus, azt mondja, hogy nekem vannak testvéreim. Nekem vannak testvéreim, és az az én testvérem, aki cselekszi a mennyei atyám akaratát. Persze egy rakás kérdés bennem is megindul, hogy értem én, na de ki tudja cselekedni az én mennyei atyám akaratát. Ez az egyik. A másik gondolat, talán gondolat töredékek lesznek, és összeáll majd a végén belőle valami nagy egy, hogy ugye Nagyon különböző háttérből vagyunk, és engem ez egyébként nagyon izgat majd a beszélgetésben. Én olyan háttérből vagyok, aki a világból tért meg felnőttként. Nincs gyülekezeti múlt, nincs semmi családi háttér. És akik ebből a háttérből térnek meg, és ráadásul nem valamelyik történelmi egyházba kötnek ki, hanem valami, mondjuk úgy, hogy új protestáns kis közösségbe, az nagyon hamar megkapják a vádat, hogy szekta, hogy ki akarja szakítani a családból, hogy el akarja szakítani őket onnan. Ismerős, azt hiszem sokan megéltük ezt. Pedig meggyőződésem, és azt látom az igét összességében látva, hogy Jézus nem alternatívaként kínálja azt, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, hanem valami új dimenziót szeretne felmutatni. Számomra a legmeggyőzőbb egyébként pontosan a kereszthalála körüli jelenet, amikor van gondja arra a szenvedése közepette is, hogy a saját édesanyját rábízza Jánosra. Ez annyira szöges ellentétben áll abban, hogy ha azt gondolnánk, hogy Isten lecseréli a fizikai valóságos családunkat valami másikra. Tehát azt mondtam, ez egy építőkő. Azt mondja Jézus, nekem vannak testvéreim. Hadd ugorjak egy másik jelenetre, Máté Evangélium 10. része. Itt viszont valami nagyon mással nézünk szembe. Kezdik a tanítványok felfedezni, hogy itt valami impossible mission, valami lehetetlen küldetés következik. Amikor azt látják, hogy de hát kicsoda üdvözület, kérdezik, mikor látják a szomorodva elmenő ifjút a Jézussal történő párbeszéd után. És Péter azt mondja, érezhetően egy kicsit szomorú, de mégis reménykedő szívvel, hogy íme mindent elhagytunk. Mi mindent elhagytunk. Mi követünk téged. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk is? Jézus egy nagyon érdekes dologgal foglalkozik, vagy folytatja. Nagyon sok minden van benne. Felolvasom az egészet. Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta a házát, fiú testvéreit, nő testvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Én érettem is az evangéliumért, és ne kapna százannyit most ebben az időben. Házakat, fiú testvéreket, nő testvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Hosszú a mondat, egy picit kiegyszerűsíteném, nem megvágnám, hanem a lényegre fókuszálnám, ami most a mondani való. Azt mondja Jézus, hogy aki elhagyta, én érettem is az evangéliumért a világot, az ne kapna százannyit most ebben az időben testvéreket is. Vegyétek észre, tehát itt két dolog történt. Egyrészt Jézus már definiálja, hogy nekem sok-sok testvérem van, és azok a testvéreim, akik cselekszik, akik ismerik és cselekszik a mennyei atya akaratát. Másrészt pedig nektek ad egy ígéretet, hogy lesz majd százannyi testvéretek. Ez még egy kicsit az én fejemben két külön pályán haladó dolog. Az egyik egy kijelentés magamról, hogy vannak, már Jézusról, a másik pedig felétek egy ígéret, amiből nem sok mindent láttok, de van egy ígéret, hogy lesz. És történik, meggyőződésem szerint nagyon nem véletlenül, hanem nagyon is okkal, húsvétkor a feltámadás után egy nagyon különleges találkozás, amikor Magdalai Mária a sírnál találkozik Jézussal. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy felfigyeltetek rá, hogy mit mond ekkor, a következő párbeszéd zajlik között, illetve a következő feladatot mondja tulajdonképpen Jézus Máriának. Menj el az én testvéreimhez. Mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. És Mária nem kezd el kutakodni, hogy hova menjek. A folytatásban világosan látjuk, hogy elment, és hírlatta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és ezeket mondta neki. Kérdés nélkül Mária számára világos volt, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy menj el a testvéreimhez, akkor róla beszél. Róluk beszél, a tanítványokkal beszél. Valami fantasztikus dolog történik valójában, azt gondolom, meggyőződésem szerint húsvétkor. Összekötötte Isten ezt a két dolgot. Azt, hogy nekem sok testvérem van, akik majd teszik, ismerik és teszik az atyám akaratát, és a nektek szóló ígéretet, hogy nektek sok-sok testvéretek lesz. Menj el az én testvéreimhez, és azok ti vagytok. És hogy még tovább menjünk egy kicsit, mert hiszen eddig most testvérekről beszéltünk, de én azt gondolom, hogy nem lehet, nem tudok képtelenség beszélni anélkül, ami egyébként végig fókuszában áll Jézusnak a gondolatában, és bármennyit is túrtam, de segítsetek, hogyha ez másképp van, az Ószövetséget soha sehol nem tapasztaltam azt a fajta megszólítását, gondolkodását, egyáltalán azt az ismeretét, azt a látását a mindenható Istennek, hogy ő az én atyám, a mi atyánk. Ezt Jézus kezdi használni, először saját magára használja, aztán következő lépésként, ugye emlékeztek, hegyi beszédben már mindig úgy utal a folytatásban, hogy a ti atyátok, a mi atyánk hangzik az imában, és ezen a ponton azt gondolom, hogy valami fervetekes dolog történik. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Azt mondja, hogy az, hogy ki a ti istenetek, és ki az én Istenem, az eddig sem volt kétséges a számotokra. Tudtátok, ismeritek. De tudjátok meg, hogy akiről beszélek, az én atyám, az bizony a ti atyátok is. Egyszerűen összeköti. Nekem ez egy ilyen szép egyenlet, hogy ahogyan az Istenem a ti istenetek. Na, mostantól kezdve az én atyám a ti atyátok. Igen, az Isten az atyátokká lett. És valójában az egész testvérem, testvéred nem értelmezhető másképp. Én azt gondolom, ez egyébként nagyon nem volt triviális. Mennyire gondoltatok bele, hogy a zsidók szemében mi volt Jézusnak a fő bűne? Azt mondják rá, ugye, nem csak, hogy megszegte a szombatot, olvassuk a János 5-ben, hanem Istent is tulajdon atyának nevezte, és így egyenlővé tette magát Istennel. Ez az egyik fő vád ellene. Pedig joggal tehette ezt, hát olvassuk, amikor bemerítkezik, maga a mindenható jelenti ki, te vagy az én szeretett fiam. És én azt látom, hogy annyira természetesnek tekintjük, pedig valójában egy hatalmas sorra részeseivé válunk. Azt mondja Jézus, ezzel az egyszerű üzenettel összekötve, hogy mostantól kezdve, mivel minden elvégeztetett, az is elvégeztetett, hogy az Isten valóságosan az atyátokká válik. Van ebben valami kétkedésünk? Emlékszem, hogy nagyon hamar a megtérésem után az egyik, és egyébként hosszú-hosszú évek át inkább csak gyönyörködtem, mint értettem, ige volt a János evangélium első részével, mert hála Istennek az volt az első kedvenc olvasmányom, ahogy elhallom, mások is egyébként itt találják meg, ugye. Nagyon ismert, nagyon sokat olvasott ige az első rész 12. 13. verse. Mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfiú indulatából, hanem Istentől születettek. És én azt gondolom, hogy ezért nagyon-nagyon fontos ez a fajta üzenete, ez a fajta felhívása, ez a fajta összekötése Jézusnak a feltámadás után, hogy atyátokká lett az Isten, valóságos atyátokká lett az Isten. És valójában megnyílt egy eddig soha nem ismert és nem járható út a számotokra. Az Isten, az atyád, te pedig a gyermekeddé válhatsz az újjászületés által. Mert ahol testvér van, ott van szülő, és ott van születés. És hogy ez mennyire esszenciális lényege, azt gondolom, az üzenetnek. Pál is a római levél 8. részében ugye újra visszahivatkozik rá, tudjuk, bizonyságot tesz az Isten mellettünk, és hadd mondjak el nektek egy személyes példát, bár kisebb körben biztos sokszor elmondtam. Én nagyon nem szokványos módon tértem meg, úgy találkoztam Istennel, egyedül éltem, és kerestem az Istent. De sok évvel ezelőtt persze volt egy valaki, aki bizonyságot tett, aki elvetette a magot, ami talán elindított azon az úton, hogy keresem az Istent, és mégis azt láttam, hogy nem tudom megtalálni, nem tudok az ő útjára jutni. És amikor, a történetnek csak egy nagyon pici részét hadd mondjam, amikor felismertem, hogy mennyire tehetetlen vagyok, mennyire lehetetlen vagyok, és mennyire szükségem van Jézusra, leborultam elé, otthon, a magányomban, elmondtam neki azt, amit a magam szavaival el tudtam neki mondani, nem valami betanult beszédet, hanem hogy mennyire nem megy nekem nélküle, és akarom, hogy az övé legyek, és ami a lényeg. Másnap, mikor felkeltem, mindenféle teológiai ismeret, mindenféle teológiai háttér, és okoskodás, és könyvolvasás, és prédikáció, meg hasonló fontos dolgok nélkül egyetlen egyet biztosan tudtam. Az Isten gyermeke vagyok. Ahogy a római levélben azt olvassuk, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk, én azt tudom mondani, hogy 28 évvel ezelőtt ezt valóságosan átéltem. Felkeltem, körülnéztem, és azt mondtam, megmenekültem. Azt se tudtam igazán, mit jelent, bár nyilván az evangéliumból láttam, mert olvastam a Bibliát, de világosan láttam, hogy Isten gyermeke lettem. Azt mondja, azt írtam magamnak fel, tulajdonképpen csak összeraknám azokat, amiket elmondtam eddig, hogy mivel elvégeztetett, ezért megnyílt az út. Megnyílt az út. Hogy aki elhagyta a világot érte, aki hisz az ő nevében, akik Istentől születtettek, azaz, akik Isten gyermekeivé váltak. És én azt gondolom, hogy most kapcsolódunk vissza a legelső definíciójához Jézushoz, hogy mindezek tudják egyáltalán megteremteni azt a belépőt, azt a lehetőséget, hogy értsék és megcselekedhessék a mennyei Atya akaratát. Mert mindeddig önmagában csak vallásos cselekedet lehet. Az Isten újjászületése, az Isten szelleme munkájának nélkül tenni azt, ami az Istennek a terve. Tehát mindaz, aki ezt teszi, aki ezt átéli, az testvérekké teszi az Isten. Valóságos ez? Még mindig ugyanaz a kérdésem, és majd ugyanezt fogom tőletek is kérdezni. Szóval valóságos atya, valóságos testvér. Egyáltalán még mindig nem a szimbólumok világában vagyunk. És akkor döbbenetes dolog a zsidó levélből, a szövegkörnyezet ugyan nagyon furcsa, nem erről akarok beszélni, de mégis azt olvassuk a zsidó 12-ben, mindegyikünket fegyelmezett és fenyített a földi édesapánk, akit tisztelünk. És akkor mennyivel inkább kell engedelmeskednünk szellemi édesapánknak, hogy éljünk. Maga az ige teszi egymás mellé, hogy ahogy van a valóságos fizikai édesapám, és akkor én most hadd terjesszem ki ezt a logika mentén, hogyha van testi édesapám és testi testvérem, akkor nyilván van a szellem édesapám, lelki édesapám és a lelki testvérem is, és az Isten számára ez ugyanúgy valóságos. Valóságos, legfeljebb nem ember által megszokott, kézzel fogott valóságban létezik, hanem úgymond a láthatatlanból áll elő, de az Isten számára ugyanolyan valóságos, és ugyanolyan módon is működik. És amit egyébként nyitva hagynék, és csak egy pár igét bedobnék, az az, hogy na de miért teszi mindezt? Szóval értem én, nagyon jó, olyan szuper. rávézek Timótra, és azt mondom, hogy fú, akkor most már nem csak egy húgom van valóságosan, de legalább egy öcsém is. Legalábbis így a kor alapján elnézve valószínűleg nem bátyám, ne kockáztatom, hogy egy öcsém. De miért teszi ezt az Isten? Miért teszi ezt az Isten? Az egyik, ami nagyon is egyszerű és kézzelfogható, talán megint a trivialitások szintje. Rögtön ott az első testvérpárnál, amikor keresi Isten Ábelt, akkor felháborodottan visszacsap az Istennek, hogy nem tudom, hol van. Avagy őrizője vagyok én a testvéremnek. És érdekes, nem megy ebbe az ige tovább, de azt gondolom, hogy a kérdés az nagyon is valóságos. Igen, az vagyok. Igen, meg vagyok győződve arról, hogy ha a földi testvérem számára valami céllal adott Isten, akkor ez az, hogy ott álljak mellette, hogy lehessek társa, őrizője, segítője. Mint ahogy az is lehetek még így 50-valahány évesen is a saját húgomnak, hogyha szüksége van rá. Tehát nem úgy, hogy megyek és dirigálok neki, hanem úgy, hogy én vagyok az, akit el tud érni, ha szüksége van. Az induló ige, ugye a Máté 23-ból, az valójában egy nagyobb szövegkörnyezetből van beágyazva, csak egy kis emlékeztető talán, ugye arról valójában a mondani valójának a lényege az, hogy hogyan is viszonyuljatok egymáshoz. Ne mondjátok senkit se mesternek, ne mondjátok senkit se atyának a földön, ne mondjátok senkit se tanítónak, szól az ige. És azzal folytatja Jézus, hogy akin legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Azt gondolom, hogy egy másik építőkő hadd legyen, hogy valóban azt gondolja Isten, hogy szolgálatra, egymás szolgálatára adott minket. És aztán talán a legnagyobb titok, és csak azért belecsapnék, hogy érezzük meg, hogy ez valahova mégiscsak kifut. Mert ahogy azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy nagyjából ennyi ige egyébként, illetve az evangéliumok párhuzamos ige versei még, ahol szerepel a testvér kifejezés az evangéliumba. Közben pedig az abcsel első fejezetétől kezdve folyamatosan, mint tényként beszél már erről a kifejezésről, hogy testvér. Mert valami csoda történik, valami fantasztikus dolog történik, valami nagyon nagy dolog történik, ami addig nem volt. Megjelenik a láthatatlan világban az a csoda, az a titok, amit azt gondolom a mi földi gondolkodásunk és képünk kielégítésére használ így, mert egyébként nem lehet más, mint kép, akkor arról beszél az ige, hogy Krisztus teste. A test. Amiről nagyon sok mindent látunk, olvasunk, és azt hiszem nagyon keveset értünk. És véletlenül sem szeretnék most ebbe belekapni, de azt gondolom, hogy ez nem válik külön mindattól, amiről eddig beszéltem, mert hogy mindazon keresztül juthatunk el és érthetjük meg a testet. És a Kolossé 2-ben van egy számomra nagyon-nagyon kedves, nem is az egész igét mondanám, csak egy szótöredék, egy mondattöredék. A test belőle kapja a növekedését, utal vissza Jézusra, amennyiben a kapcsokon és köteléken át ellátva és egybekötözve Isten adja a növekedését a testnek. Kapcsokról és kötelékekről beszél az ige, és ezek a kapcsok és kötelékek számomra a hívő életem egyik legfantasztikusabb felfedezései. Amikor meglátom a közösségben, a testvérek között, a gyülekezetben, a testvéri kapcsolatokon belül ezeket a szemmel nem látható, mégis fantasztikusan működő kapcsokat, kapcsolódásokat, kötelékeket, összekötődéseket és összefonódásokat, ami Istennek a láthatatlan titkos munkájának az eszközei, a részei. Azt ígértem, hogy csak felvillantok pár dolgot. Azt szeretném, tehát összefoglalón elmondani, hogy azt mondtam az elején, hogy már-már közhely, pedig én azt gondolom, hogy egy fantasztikus csoda, hogy az Isten az atyánk, és testvérekké adott minket Isten. A Biblia nyilvánvalóan tényként beszél erről. De vajon mit jelent ez a számunkra? Tehát amikor az merült fel, hogy legyen egy beszélgetés téma, akkor hadd vezessen meg ezt a beszélgetés témát azzal, és nem gondolom, hogy a beszélgetés az most kell, hogy zajoljon, legfeljebb egy picit vigyétek tovább ti is ezt a gondolatot, hogy mi minden lehet még benne, hogy mit jelent, hogyan élette meg? Mit jelent számodra az, hogy testvér? Mit jelent az, hogy testvér Jézus Krisztusban a másik? Milyen változást jelentett a kapcsolataidban a megtérés? Előtte, utána? Volt-e előtte, utána élmény? Volt-e egyáltalán előtte, utána élmény? És ez egy nagyon komoly kérdés, hiszen nekem óriásit jelentett. De majd úgyis elmondjuk meg, elmondja a feleségem, meg mindenki, aki hasonló módon élte. De tudom, hogy sokan úgy vagytok, hogy megszülettetek, hívő családban nőttetek fel, első pillanattól kezdve az volt a természetes, mert azt mondták a szüleitek, hogy hát persze testvér ő is, na meg ő is testvér. Hogy éltétek ezt meg? Mit jelentett ez nektek? Mit jelentett a hívővé válásotok előtt, után? Jelentette mást? És és valószínűleg van még egy kérdés, de azt most elfelejtettem, de majd, ha eszembe jut, elmondom. Szóval én ezt a fantasztikus titkot szeretném középre tenni, hogy ti mindannyian testvérek vagytok.
Nem tudom, van-e valakinél papírtól, szerza, bármi. Megmondom miért, mert fölírnánk néhány kérdést. És akkor, amikor lesz mód egy kicsit megállni kirándulás közben, akkor kisebb csoportokban lehetne megkérdezni ezekről a kérdésekről. Én nekem is volna néhány kérdésem, amit szeretnék bevetni a
kérdésre.
A Judy fölírja, aztán utána majd közzé teszi. Még egy picit maradjatok, jó? Én három egyszerű kérdést szeretnék fölvetni megbeszélésre. Miért van az, hogy a Jézus által ráhagyott imádság úgy kezdődik, hogy mi is atyánk? Miért mi atyánk? Miért nem elég, ha azt mondom, hogy atyám, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Mire ez a többes szám? Jó, ez az első, ami nem kell mindegyikről beszélni, de ha van valakinek valamilyen gondolat, akkor érdemes ezekről beszélni. A másik, amit szeretnék megkérdezni, az az, hogy Jézus azzal ebben a István által idézett mondatban azt mondja, hogy az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, azaz én testvérem. Kérdezlek benneteket, mennyire jogosít föl ez bennünket arra, hogy megítéljük, hogy ki cselekszi az ő mennyi, a mi mennyi atyának az akaratát. És az testvére, vagy pedig így kiválogatjuk, hogy ő meg ő. Bocsi ezekért a provokatív kérdésekért, én azt hiszem, hogy ezekkel szembenézünk. Tessék?
Ez jó.
Lett volna. Jó, hát ez is egy kérdés. Hát a negyedik talán, mert az Istvánnak is van kettő. És még van egy, amit szeretnék, hogy de ha másnak lehet, az pedig az, hogy Jézus, amikor elmondja azt, hogy nincs senki, aki elhagyja atyát, anyját, stb. Én érettem is az evangéliumért, hogy ne nyerne száz annyit. És azt szeretném, hogy egy picit átgondolnánk, hogy ez az én életem és az evangéliumért miért van betéve így a mondatban. Mert attól, de nem akarom megválaszolni, de mindenki, aki elhagy valamit, az Krisztusért teszi, ő élete és az evangéliumért teszi, vagy mert így született, na, stb. Jó, tehát szerintem lehet, hogy azért nincsen időnként ez a örömélmény, hogy száz annyit kapunk helyette, mert a felvezető mondatnak csak az első felét vizsgáltuk meg, és a második felét nem. Érdemes talán ezt is végig gondolni. Jó, úgyhogy aztán most érte ki azt, hogy kinek milyen kérdésük még eszébe. István, megfogalmaznád röviden a te két kérdésedet?
Az én kérdésem azt gondolom inkább az élményekre vonatkoztak volna. Tehát arra, hogy vajon hogy lehet ezt megélni akkor, amikor hívő családban nőttél fel, és valójában születésedtől kezdve, ahogy eszméltél, mindig természetes, hogy a másik az testvérnek hívják, mert ezt hallod a szüleidtől, ők is testvérek, ők is testvérek. Vajon megjelenik-e egyáltalán a különbség? Megjelenik-e, amikor már valóban tudatosan átadtad az életedet, hogy na de ez valami más, ez valami több, mint közhely. És én azt gondolom, hogy az egy külön izgalmas kérdés, amit mert tényleg csak beledobtam néhány dolgot, hogy egyáltalán miért teszi ezt az Isten? Miért vagyunk testvérek? Mi ennek a célja? Mert hát most kaptunk egy címkét, kaptunk egy feliratot, hogy testvérek vagytok, hú, de jó. Mi a célja ezzel?
Másoknak van egy kérdés, amit még szeretnének hozzáfűzni.
Egyébben már nagy kérdés van, de nagyon megkívánkozik az az élmény, a testvér élmény, hogy amikor a nagyon születetekben akarsz, hogy jövő felültünk, hogy eljöttünk, akkor úgy értük meg a Zolival, hogy hát ebben bizony csak mi ketten vagyunk, és hogy...
Mert a többiek nem jöttek.
Igen, hogy én család is
tudom. Igen, igen, leszek.
És aztán olyan hihetetlen élmény volt,
hadd mondjam el én is ezt. Ugye megint vagy ismeritek, vagy nem, vagy tudjátok rólunk. De hát miközben én 28, Judit 35 éve hívők vagyunk, volt egy olyan periódus közel 7 év, a 2007-től 13-14-ig, amikor gyakorlatilag magunk maradtunk. És úgy éreztük, ahogy a Szilvi mondta, hogy tényleg magunk maradtunk. Komolyan mondom, az illési élmény, és lehet ezt nagy képűségnek mondani, hogy én vagyok valaki, de nem így éltük meg, hanem úgy éltük meg, ahogy illés, hogy senki nincs, hát csak mi vagyunk. Hát nincsenek hívők, akik értik, hogy az Isten többet akar, mint vasárnapi padmelegítés. Ez tényleg, higgyétek el, ez valami hát borzongató volt. És aztán egyszer csak eltelt ez a pusztai időszak, amikor csak mi voltunk ketten, meg az Isten. És fantasztikus volt, mert rengeteget tanított, és rengeteg mindenre elvezetett. És aztán elkezdett ez megnyílni. Szép lassan. Egyszer elvitt a közösségbe Isten, csodával határos módon. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fantasztikus élmény, hogy ez döbbenet, ez 15 nyarán Szárszón történt, amikor ott álltunk és körbenéztünk, és azt láttuk, hogy itt van 3-400 ember, és értik, amit mondok, és értem, amit mondok, és pont azt mondják, és én voltam valamikor abban a cipőben, hogy ja Istenem, hát senki nincs. Szóval nekem ez ugyanilyen valóságos. És aztán azóta ebbe fürdőzök. Lubickolok.